Napsütbent erre vártunk.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Ha csütörtök, akkor 40x20, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közös kézilabda magazin műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt van velünk Danyi Gábor, korábbi szövetségköptenybiel győztes vezetőedző és a mekanői szakák vezetője. Szia, Gábor!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Itt van még velünk Lengyel Péter, az MTI szakírója. Szia, Peti!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Jó magam, pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És nagyon sok érdekes eredmény született a héten, amikről hosszan szakmailag is fogunk beszélgetni. De mielőtt erről beszélgetnénk, egy másik szakmai területről, amikor az utánpótlásról beszélnénk, hiszen május 1-jel megkezdte munkáját a Magyar Kézilabda Szövetség új utánpótlás fejlesztési igazgatósága, ami most egy csapatot jelent, tehát felállt egy olyan Team, egy olyan csapat, amelyik a utánpótlással fog foglalkozni, ugye Pitz András ennek a vezetője, és tag még, ugye, vagy köztük van Rosta István, Pilu, akit ugye a podcastben és a különböző műsorainkban rengetegszer hallhatnak szakértőként, és ifjabb kis Szilárd pedig, aki ugye a Pilu majd a férfi oldalért, ifjabb kis Szilárd pedig a női oldalért felel majd, és megkezdik munkájukat hamarosan. Pitz András itt volt a Nemzeti Sportrádióban, és adott érdekes interjút, amiben volt pár olyan elem, amire külön rá szeretnék így kérdezni nálad, Gábor, vagy akár a te véleményedet is, Peti, hogy pontosan hogy alakulhat az elkövetkező időszak, hogy alakulhat az a munka, amit megkezdenek. Hiszen azt mondta, az volt az első, amit felvetett, hogy a versenyeztetést mindenképpen meg kell reformálni, és az ő véleménye az, hogy a legkisebbeknél is vissza kell hozni a kézilabda fókuszú versenyeztetést, nyilván egy pozitív megerősítéssel, tehát mindenki kaphat ajándékot, csokit, érmet, trófát éppen, amit ahol kap, de hogy visszahozni azt a fajta versenyeztetést, hogy a legkisebbeknél is a kézilabda legyen a fókuszban, valamint a nagyobbaknál pedig a versenyengedélyekre kell jobban odafigyelni, hogy ne legyenek széthajtva a fiatalok, hiszen ugye, mint tudható, azért vannak olyan lyukas korosztályok, hogy egy-egy játékosnak, még ha nem is feltétlenül szabályszerű, de akár a felnőttig fel kell játszania, és több korosztályban is, akár egy héten 3-4 meccsnyi meccsterhelyést is kell kapnia. Ezzel az irányjal, te Gábor, mennyire értesz egyet, mennyire kell belenyúlni ilyen szinten a versenyeztetésbe?
Először is örömmel hallottam a megalakult bizottságot és a benne szereplő kollégákat, akiket régóta ismerek személyesen, kiváló szakemberek, talán még a Sebestyén Máté nevét is tehetjük, illetve minden olyan kézilabda edző kollégát vagy testnevelő tanárt, akit érint és aki, hogy mondjam, tényleg pozitív és tetrekész szándékkal fog nekiállni, illetve folytatni a munkáját. Ugye, amit említettél...
Ugye, csak annyi, hogy Máté ugye az akadémiai oldalról jön, és igazából a koordináció van, amivel meg az akadémiáknak a
szerepe, illetve annak a becsatlakozásáért. Igen, a Máté is.
És ebben nagy tapasztalata van, és ebben biztos, hogy
így van. Amit említettél, hogy az alsóbb korosztályra visszavinni a versenyeztetést, egy kicsit lejjebb vinni, a fölsőbe pedig megkímélni a gyerekeket, és a túl sok versenynek az elejét venni, a túlversenyeztetést, egyébként a kettő összefügg. Egyrészről van egy olyan probléma a magyar kézilabdában, hogy bizonyos korosztályoknak nincs megoldva a versenyeztetése, ezért nagyon-nagyon sok gyerek abba hagyta, vagy el se kezdi a kézilabdát. Valamilyen szinten egy megtartó, motiváló szerepének is kell, hogy legyen a versenyeztetés, mert egyébként elmennek más sportákba, hiszen egy gyerek versenyezni akar, sportolni akar. Na most itt kell a kézilabdának rátalálni arra az nagyon észszerű, kompromisszumos versenyeztetésre, ami egy legfontosabb, hogy a korosztálynak megfelelő, és hogy megtaláljuk az egész rendszerbe ennek a szerepét, a motiváltságát, nem eltúlozva, de a gyerekeket bevonzani a rendszerbe, és főleg itt tartani. A másik részével volt egyébként olyan pár évvel ezelőtt, hogy volt verseny, de nem számoltuk az eredményt. Hogy mondjam, hogy finoman fogalmazzak, ez nem bevált. Uh-huh. Tehát ugye egyik részről azt szeretnénk elérni a gyerekekkel, hogy megismertni őket, motiválni őket, megtanítani őket, hogy bizonyos helyzetekben felvállalják a döntéseket, jól döntsenek, ugyanakkor nem számolják, akkor meg nincs értelme. Uh-huh. Ez nem sikerült. Arról nem beszélve, hogy rengeteg olyan mérkőzést láttam, hogy a szülők kintről eredményjelzővel számolták, és természetesen a gyerek is számolt. Tehát itt az a lényeg, hogy meg kell találni azt a címkét, amit ez az eredmény mögé teszünk. Nem túl misztifikálni, nem fétisizálni, nem túlzott jelentőséget tulajdonítani neki, hanem az az út, amit kijelölünk, azon egy állomása a verseny. Se több, se kevesebb. Na itt kell, én azt gondolom, ebbe a régióba megtalálni ezt a normális balanszt. Az, hogy a 16-18 éves korban ne versenyeztessük túl a gyerekeket agyon, ebben teljesen egyetértek. Itt nyilvánvaló a játékengedélyek kiadásának a száma egy nagyon jó kontroll, egy limit lehet, és maximálisan egyetértek, hiszen 18-19 éves korra kell azt elérnünk, hogy mindenki úgymond éhes legyen, és minél jobban akarja. Sajnos az elmúlt évek azt bizonyították, hogy mivel nem sok gyerek volt a rendszerben, sőt kevés volt, rengeteg átjátszás volt, és maga a rendszer is rákényszerítette egyébként az egyesületeket, hogy hozzák az eredményeket, a legjobbak játszanak mindenhol, és gyakorlatilag néha átvertük saját magunkat.
Ugye itt az is hozzá tartozik, amit te is kiemelte, és ebben az említett interjúban Pic András is elmondott, hogy ugye van olyan korosztály, ahol nem is lehetett ugye a versenyeztetési problémák, hanem nem lehetett bajnokságot indítani, mert akkorák lettek a távolságok, olyan kevés csapat tudott nevezni, hogy az már túlzott terhet rót volna a résztvevőkre, és az is hozzátartozik, amit mondjuk akár Piruval beszéltünk, de akár személyes tapasztalatból is sokan látnak, hogy azért ez a fajta versenyeztetés, hogy nincsen a kompetitív része kihangsúlyozva, ez sokszor azért tényleg az, hogy a családot is, meg a mögött lévő közeget is motiválni kell. Tehát itt sokszor a családok ugye elutaznak, egész hétvégéket rááldoznak egy ilyen tornára, és akkor oda menni és azt nézni, hogy kidobósoznak már, bocsánat a kifejezésért, akkor az nem mindig motiváló, és el lehet veszíteni a gyerekeket. De persze meg kell találni azt a hangsúlyt, vagy azt a módot, ami a korosztának megfelelő, viszont motiválja mind a háttérországot, hiszen a családot is meg kell győzni arról, hogy ez a sportág jó, és itt kell maradni, mind a gyereket, hogy érdemes ide lejönni, és érdemes ezt a sportágat űzni.
Maximálisan egyetértek. Egyébként nem szégyen, meg kell nézni, hogy a futball hogy csinálja. Hm. Tehát ugye egy családban úgy működik, hogy tehát amit a gyerek mond vagy szeretne, a szülő azt csinálja. Ez tény. Na most valóban, hogyha úgy megy haza a gyerek arról a hétvégéről, hogy hát unatkoztam, nem tetszik, nem lelem benne örömöm, nem kérdezi meg, hogy mikor kell menni legközelebb, akkor egy idő után a szülő azt fogja keresni, ahol a gyereke örömet talál, motiváltságot talál, és egyébként meg aki ügyes a futballba, az ügyes a kézibe, a kosárba, az mindenbe, tehát a gyerek. És itt lesz egy nagyon komoly szerepe megtalálni a kézilabdának, azt, hogy mik azok a célversenyek, mik azok a célkorosztályok, ahol be tudjuk vonzani, és meg tudjuk tartani ezeket a gyerekeket szülőstől.
Nekem az a kérdés jutott eszembe, hogy korábban beszéltünk a skandináviai tanulmányutadról, és az ott az akadémiák kapcsán megtapasztaltak az ottani irányelvekhez, ez mondjuk mennyiben passzol, mennyiben követi mondjuk ez a most felállító stratégia, vagy ezek a célkitűzések mennyire közelítenek ahhoz, ami mondjuk ott működik?
Abszolút passzol. Nyilván abban, és ha visszaemlékeztek, mondtam, hogy minden olyan jó példát át lehet és kell venni, amit át tudunk venni, de nyilván abban a, hogy mondjam, szociális hálóban, ami Skandináviában van, ott olyan, hogy mondjam, repertoár van, ahol a gyerekek el tudnak menni, nem csak ugye Magyarországon a futball visz mindent, utána talán a kézilabda jön kosárlabdával egy picit lemaradva. Ott pedig ez egy teljesen normális, hogy hétvégén a szülők viszik a gyerekeket a megfelelő, hogy mondjam, helyekre, és nem csak ott marad egy fél évig, hanem direkt az a cél, hogy kipróbáljon mást is, és hogy ügyesedjen. Tehát elmegy teniszezni, elmegy focizni, elmegy, mit tudom én, padelezni, elmegy kosarazni, elmegy jégkorongozni, kézilabdázni, és kipróbál mindent, és egyébként maga a sportág, hogy mondjam, dönti el, hogy mennyire engedi be, mennyire tetszik neki a gyerek az, amit ott nyújtanak, és úgy választ nyilván, és a szülők nem véletlen, hogy nagyon komolyan bevonzák Skandináviába a szülőket is ebbe, hogy tartsanak foglalkozásokat a volt válogatott veszprémi kézilabdások, a Nilsson, ott tartotta az edzéseket, és egy fantasztikus hangulat, és inkább egy élményt adó, egy bizonyos szintig motiváltságot fölkeltő szerepe van, mint magának a szakmának.
Ugye Pécs András azt is kiemelte, amit te is mondasz, hogy ugye nehéz, mert közben arról beszélünk, hogy megfogni a gyerekeket, meg versenyzünk azért a kevés gyerekért, egyre kevesebbért, aki a sportot választja, bár egyébként ugye ezért az egy pozitív, hogy gyerekek szeretnének sportolni, csak el kell juttatni őket a sporthoz. De hogy valójában azt mondta Pitt András, ugye nem, és az a lényeg, hogy a kézilabda versenyezzen a többi sportággal, amit te is hangsúlyozol, hanem hanem például azt hangsúlyozni, hogy a kézilabda egy olyan sportág, ami az egyik legatletikusabb sportág, a legtöbb alapképességet fejlesztő sportágok egyike, és olyan szempontból is nagyon fontos szerepe van, hogy Pica Andrásnak kiemelte azt a tapasztalatot, hogy a fiatal gyerekek egyre gyengébb képességekkel kerülnek be már a rendszerbe, tehát egyre rosszabbak az alapképességek. Ez nyilván a mozgás, egyre kevés, sajnos mozgásszegényebb életmód miatt, egyre több kütyű használat miatt, sokkal mélyebbről is kell felzárkóztatni, és a kézilabdának simán lehet, egy olyan, vagy van egy olyan küldetése, és egy nagyon jó sportág arra, hogy egyébként ezeket az alapképességeket a gyerekeknél általánosan fejlessze. És nem is lesz bele profi kézilabdázó, de megfelelően tud esni, futni, és ugrani, akkor ez egy nagyon fontos sportágát, amit lehet hangsúlyozni, hogy ez azért jó, ha idehozod a gyerekedet, mert rengeteg alapképességet fejleszt.
Maximálisan egyetértek, és ki fogunk lyukadni, amit hát nem is kell akkor most már úgy szóba hoznom, vagy várnom, hogy megemlítsük. Egyébként zárójelben még nagyon jól látom most a Nemzeti Kézilabda Akadémiára bekerülő korosztályba, 14 éves gyerekek, olyan alapképességbeli problémáik vannak, futás, ugrás, esés, amit mondtál, mozgáskoordináció, hogy ezeket nem itt kellene megtanítani. Ezeket már tudniuk kellene. És akkor elérkeztünk oda, hogy megkerülhetetlen az iskolai testnevelés. Az iskolai, az általános iskolás testnevelés, az általános iskolás versenysport, a hagyományos diákolimpia visszahozatala alapsportágakban, az volt a, én ugye tudom, mert vagyok annyira öreg, 1987-ben, amikor elkezdtem tanítani, Pécsen 16 iskola nevezett a diákolimpiára. 16 iskola. Tehát ez a szám, ez ma futurisztikus. Tehát ez elképzelhetetlen egy városba, talán 2-3, ha egyáltalán van, de az alapokat ott kellene a mindennapos testnevelésben, a testnevelő tanárok, most már hála Istennek a pedagógusoknak egy normális megbecsültsége van anyagilag is, ott egy nagyon komoly lépés kell majd, de ezt az Andrisék egyébként tudják, mert ez téma volt, a általános iskolás testnevelésnek az alapok kellenek a legszélesebben, és a legjobban lerakva, mint egy házépítésénél is, és abból lehet építkezni fölfele.
Yes. Ráadásul ugye ezek a diákolimpiák és a különböző sportágnak akár multisport jellegű összehozása egyébként órás élményeket tartogat. Tehát én ugye egyháziskolában nevelkedtem, ahol nálunk a KIC nevű rendezvény, a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségének a versenye, az volt a nagy országos versenyünk, ahol egyébként ilyen multisport rendezvény volt, és elképesztő élmény az, hogy megihettük a magunk kicsi olimpiáját, hogy látjuk ez az atlétika versenyzőket, a kézisek, a röplabdában mondjuk, de voltak focisták, és mentünk egymás csapatainak szurkolni. Tehát, hogy ezt a fajta ilyen élményszerűséget tényleg visszahozni, hogy nem azért van a sport csak, hogy a, egyébként is leterhet gyerekeket, még tovább terheljük 4-től 6-ig, és jó fáradtan essenek be az ágyba, hanem van egy másik vetülete, hogy ez óriási élményeket ad, és ezt az élményszerűséget igenis meg kell mutatni, hogy ezért érdemes sportot.
Ez így van, a közösségformáló, és főleg a személyiségformálásban, és a egészséges életmódra nevelés. Nyilván az egy másik beszélgetés lenne talán, hogy ez mikor fordul az élsport már a nem egészséges életmódra nevelésbe, és mennyire káros, de talán ezt hagyjuk. De ebben a korosztályban gyakorlatilag aki sportol, vagy sportolni visznek le, avval csak jó történhet. Csak jó történhet. Mert ami ott úgymond ráragad, tanulás magába a sportba, az egészséges életmódra, nevelésbe, és pluszba azok a csapatszellem, közös gondolkodás, különféle helyzetekbe való viselkedés, kudarc, siker, ez mind-mind át tudja a mindennapi életbe majd utána konvertálni, és abszolút hasznos lehet.
Amit még kiemelt Pica András, és ezt aztán pilótól aztán tényleg állandóan hallgatjuk, az, hogy a különböző műhelyeknek a kommunikációja. Hogy megkérdezni a tényleg a kisfaluban vagy a kisvárosban dolgozó kis műhelynek az edzőjét is, hogy mi a véleménye, mit tudunk segíteni, mit látsz, hogy máshogy kéne csinálni. És ebből csinálni egy nagy tudásbázist, hogy nagyon sok tapasztalat van olyan helyekről is, akiknek talán a véleménye most nem nagyon jutott fel a legfelsőbb szintekig, akarva vagy akaratlanul, de hogyha erre fókusz lehet helyezni, akkor nagyon hamar föl lehet mérni, hogy milyen problémákkal küzdenek, hiszen lehet nagy terveket szövegetni, ha nem látjuk a realitását, hogy működik mondjuk egy kézilabda edzés egy kis városban, egy kis faluban. Ráadásul az is nagyon szimpatikus volt számomra Pica András interjújában, hogy ő azt mondta, hogy nem 6-8 éves terveket kell szőni, mert az nagyon, persze kell egy hosszú távú stratégia, amihez lehet igazodni, de hogy egyszerűen nem lehet mindig ilyen nagy távatúba gondolkozni, hanem igenis fél éves, meg egy éves célokat kell kitűzni, amik aztán ellenőrizhetők, és már rövid távon tudnak valami jó irányba lökni az utánpótlást, meg a képzést. Mennyire látod azt, hogy erre nyitott a közeg erre a kommunikációra, és mondjuk mennyire volt ennek hiánya, mennyire látod azt, hogy egyébként éhezik a magyar edzőközeg, akár a legkisebbektől, akár a profik szintig, hogy ez a fajta ilyen kommunikáció létrejöjjön.
Abszolút nyitott erre a magyar kézilabda közeg és társadalom. Ugye az edzőbizottság tagjaként el akartunk már tavaly indítani egy mentorprogramot például, ahol az alacsonyabb osztályban dolgozó, kisebb, pont ahogy mondtad, kisebb klubokban, kisebb településekben dolgozó edzők, testnevelők lehessen kihez fordulniuk, tudjanak beszélgetni, tanácsot kérni, egyáltalán megvitatni valamit, elmondani gondjukat, bajukat, tehát erre hihetetlen nagy jelentkezés volt, hála Istennek, mert mindig az dönti el, van egy ötlet, ez fogadókészségre talál, vagy nem talál, tehát biztos, és egyébként maximálisan egyetértek abban, hogy az a fajta kommunikáció és párbeszéd mindenkivel, aki a rendszerben dolgozik, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tényleg hiszem, hogy egy rendszer erejét azt mutatja, hogy mennyire becsüli meg a rendszer tagjait. A legalacsonyabb szinten, az alacsony nyilván most nem pejoratív értelemben gondolom, hogy akik a legalján dolgoznak, ugyanolyan fontosnak érezzék magukat a rendszerben, és meg is becsüljék őket. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon pozitív fogadtatása lesz.
De ez elsősorban egy strukturális változás. Nyilván az új szereplők azok mindig új szemléletet hoznak, ami nem feltétlenül jelenti, hogy minden, ami korábban volt, azt ugye ki kell önteni, és biztos, hogy a jót meg kell becsülni. Mi az, amit ha téged mondjuk megkérdeznek, nyilván téged elég gyakran hallani a szövetségben is, a nekán és a munkád részeként, de mondjuk ide ki kéne emelni a hallgatóknak, hogy mi az, ami mondjuk jól működik és erősíteni kell az utánpótlásban, és mi az, ami mondjuk változtatást igényel.
Én azt gondolom, egy nagyon, nagyon komoly és jó versenyrendszer van. Tehát az nagyon jól működik, nagyon szépen az elemei, ahogy az U16, U18, U20-as e fölött a bajnokságok meg vannak szervezve, ez nagyon, nagyon jó, ennek különféle rájátszásai, vagy különféle kuparendszerben ez nagyon-nagyon jól működik. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés számokat kellene limitálnunk mindenképpen, még több hangsúlyt kellene fektetni a képzésre, a tehetséggondozásra, és a versenyeztetés, az eredmény egy picit vissza, vagy talán jobban visszavenni, ne az számítson, ne az alapján ítéljük meg a klubokat, az edzőkollegákat, hogy hányadik helyen végeztek az adott bajnokságba, hanem hány tehetséget nevelnek, mennyit adnak hozzá adott értékként a magyar kézilabdának. Ez e felé kell, én azt gondolom, hogy elmenni, és hogy elmenjen. Én azt gondolom, hogy az akadémiai rendszer, meglátjuk, hogy milyen változáson fog keresztül menni. Az akadémiák, én ebbe a két évben azt látom, hogy nagyon komolyan és nagyon jól együtt tudnak működni, nagyon jó kollegális együttműködés van minden fiú-leány akadémiák egymással, és egyébként átfedésbe is a férfi és a női akadémiák együtt. Szakmai napok tartása, sokkal többet kellene együtt gondolkodnunk különféle szakmai napokon, szakmai konferenciákon, legyen ez elmélet, de inkább gyakorlat, bevonni az edző kollégákat ezekre a szakmai napokra, és ott kikérni a véleményüket, milyen témákban, hogyan, milyen problémáik vannak, és egy abszolút még közösebb, még nyitottabb gondolkodás, gondolok én.
Le is zárjuk ezt a blokkot, még annyit kiemelek, hogy ami nekem nagyon értékes gondolat volt, amit te is említettél itt Nélszontnál, hogy Pica András azt is elmondta, hogy nagyon sok példaképe van a magyar kézilabdának, akiket igenis ki kell rakni, és a toborzásnál óriási erőt jelent, ha azt mondjuk, hogy itt van Lékai Máté, itt van Bánhidi Bence, hogy te is ilyen sikeres sportolóvá válhat, ez mindenképpen kiemelendő. Úgyhogy nagyon várjuk a munkájukat, és már Rosta Istvánnal is beszéltük, hogy amint egy kicsit elkezdődik a gyakorlati munkájuk, és már látnak eredményeket, már látnak olyan területeket, amiről érdemes beszámolni, akkor mindenképpen egy hosszabb beszélgetést tervezünk vele itt a a 40x20 kézilabda podcastben. De most átfordulunk a profikra és a felnőttekre, kezdve a női Magyar Kupa 4-es döntőjével, ahol talán mondhatjuk, hogy a papírforma bejött, de nem kaptunk akkor a csatát talán, mint amiben reménykedtünk. Ti hogy láttátok ezt a hétvégét? Ugye a férfiakhoz hasonlóan itt is már az elődöntőben összetalálkozott a két nagy, tehát a Ferencváros és a Győr.
Hát igen, ellentétben az előző évekkel, ahol a Ferencváros rendre megverte a Győrt, ez most nem volt. Tehát prognosztizálva se lehetett, én azt gondolom, hogy nem lehetett az előzetes eredmények, formák, csapat összeállítás, sérülések, és az eddig vezető, idáig vezető úgysem azt mutatta, és hát ez így is történt. Azért, ha visszaemlékszünk, tavaly az 55. percig a Győr nagyon jól játszott, és az utolsó 5 percben mentett egy hihetetlen, illetve 7 méteres párbajjal a Ferencváros. Hát itt gyakorlatilag egy 20-25 percig volt ellenfele a Ferencváros a Győrnek. Itt a Győr most az őszi formáját mutatta, hogy annyira egyel, néha kettővel is a legjobbak fölött vannak, és hát nem volt kérdés, hogy sem az elődöntőben a Ferencváros ellen, sem pedig a döntőben a Debrecen ellen, hogy ezt itt valami baja is lehet. Csapat szinten annyira erős a Győr most, hogy tehát nem attól függ, hogy a Szakó lehúzza a rólót, vagy odaadjuk, ha baj van, a labdát a De Paulának. Ezt most így nagyon lerövidítettem, de csapat annyira erős a Győr, és annyira jól kezel bizonyos szituációkat, helyzeteket, ha kell, türelmesen játszik, ha kell, fut, ha kell, nagyon jól védekezik, ha kell, a szélsők becsatlakoznak, hogy egyszerűen nincsen gyenge pontja, azt kell, hogy mondjam, abszolút megérdemelték.
És ugye nagyon tudatos volt, és ezt Per Johansson el is mondta, hogy mind a Debrecen ellen, de már a Ferencváros ellen is, ahogy meccseltek, és hogy fölépítették a párharcot, az nagyon-nagyon tudatos volt. Hogy látod, Peti, ez mennyire volt papírforma eredmény, ami szombaton született a Ferencváros ellen, mennyire volt benne akár a levegőben, hogy egy ilyen nagyon sok sebből vérző Ferencváros, mondhatni így a szezon utolsó lehetséges nagy eredményeként még elcsipi a Győrt, vagy ez most abszolút nem volt benne a levegőben?
Nagy pillanatig nem éreztem a helyszínen, hogy ez őszintén benne lett volna. Nyilván ugye, ha számszakilag nézzük, az első fél idő az szoros volt, ugye két góllal vezetett Győr, amikor pihenőre vonultak a csapatok, de a játék képe alapján már akkor is elég nehéz lett volna abban gondolkodni, hogy mi lehet az a Ferencvárostól, pláne a szűkebb kerettel, ugye 14 játékost tudott nevezni mind a két mérkőzésre a Fradi, és a második fél időben meg hát igazából már nem is az volt a kérdés, hogy tud-e szoros lenni a mérkőzés, hanem hogy mondjuk átcsúszik-e, nem akarom a megsemmisítő szót használni, de hogy egy tényleg akkora kiütésbe, ami véletlenül még jobban fájt volna a Ferencvárosnak. Ez végülis nem történt meg, a Győr értelmszerűen nem erőltette már az utolsó 10-12 percben, talán negyed órában annyira a játékot, ott már azért volt több hiba, de összességében úgy gondolom, hogy igen, egyrészt papírforma eredmények születtek mind a négy mérkőzésen, másrészt pedig hát most furcsa ezt mondani, de hogy játék képe alapján bizonyos periódusokban számomra még talán simábbnak is tűnt a Győr-Ferencváros, mint aztán a döntő. Ami nyilván valahol meglepő, ha azért, hogyha az eredménynek nézzük, akkor nyilván nem. De hát most azt kell mondanunk, hogy azért azt már az Odense ellen is lehetett látni a Győrön, hogy egyrészt még tudta fokozni az év során tartott jó formáját, és hát nyilvánvalóan most érkezünk ugye abba a szakaszába a szezonnak, amikor a trófákat meg kell nyerni, mert eddig megtette a Győr az odavezető lépéseket, kidolgozta az előnyét a bajnokságba, bejutott a Final Four-ba a Bajnokok Ligájába, ott volt a kupában a 4-es döntőben, de hogy most kellett megtenni azokat a lépéseket, hogy meglegyenek a trófák, És hát nem csak a hétvégi kupa meccsek alapján, de nyilván idevéve az Odense párharcot is, meg úgy általában az egész tavaszát a Győrnek. Én most egyelőre nagyon lehezen látom, hogy ebből hogyan nem lesz nem triplázás.
Ugye, amit említettem, hogy nagyon tudatos Perry Hanssonnak a meccselése, az mind a két meccsel igaz volt, ugye azt a mérkőzés utáni interjúban is elmondta, hogy a Ferencváros ellen nagyon tudatosan fókuszáltak a második fél idő elejére. Tudták, hogy a Fradinak rövid a kispadja, az első fél időben annyit adtak ki, amennyi kellett, és a második fél időben tudták, hogy ha most rákapcsolnak és begyorsítják a játékot, akkor meg tudják törni a Fradi ellenállását. A Debrecen ellen pedig nagyon tanultak a vereségből, amit elszenvedtek velük szemben az ősz során, hogy ott régen a második fél időben hol kell megfogni a meccset, és nagyon-nagyon okosan, tudatosan, és persze az erősségeikre építve, hiszen ők is kiemelték, hogy hosszabb a kispadjuk a Ferencvárosnál, és erősebb a soruk a Debrecennél, tehát ezekre építve nagyon-nagyon okos meccseléseket láttunk Per Johanssontól, ami nagyon bíztató nyilván győri szempontból, de magyar szempontból is a Final Four-ra nézve a Bajnokok Ligájában, hogy ilyen jól meccselve Per Johanssont azért nagyon nehéz lesz elcsípni.
Igen, én ismerem közelről a Pert. Ő egy nagyon okos edző. És nagyon higgadt tud maradni bizonyos szituációkban. Ami szerintem az edzők talán az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy higgadt tud maradni, és előre tud gondolkodni, és hogy ez mennyire így van, a döntőre nagyon kevesen gondoltuk, hogy az Elver, Stanko kettős lesz bent középen például. Tehát nem a legerősebb, úgymond a legerősebb a De Paula, és a Per Johansson ezt eltervezte, és nagyon jól tette, hogy így csinálta. Sokkal nehezebb 14-16 játékosra készülni, mint hétre. Ugye ezt edzői fejjel és gondolkodva ez beláthatja mindenki, hogy nem elég túlélni az első 20-25 percet a világ legjobb ellen, hanem sokkal nehezebb úgy meccselni, hogy az első 30 percet nevezd el nem a legjobbak ellen, de ott is deficitbe vagy, mert annyira jók, és utána jönnek esetleg a legjobbak. Úgyhogy ennek egy komoly pszichológiája is van egyébként, és nyomás helyezése az ellenfélre, de egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a Győrrel. Maximálisan egyet értek itt az előzőekben elhangzottakkal, tehát annyira világ előtt van most a Győr, és talán a Cseszeme játékát látva látom azt, hogy egy mérkőzésen belül 45-50 percig partiba tud lenni, ha 100%-át nyújtja a Cseszeme. Mert például, amit az SBRG ellen játszottak, az kiváló volt. Kérdés, hogy meg tudják-e ezt ismételni a Final Four-ba, remélem, hogy nem, ha egyáltalán összekerülnek, de most jelen pillanatban a Győr tudásba, létszámba, hogy mondjam, edzői menedzsmentbe, edzői, hogy mondjam, hozzáadott értékbe messze a világ előtt jár.
Azt pedig tudjuk pontosan a győri hozzáállásról és Per Johanssonról, és azt viszont nem engedi, hogy ebbe a tudatosságból, tehát az, hogy tudják magukról, hogy ilyen jó, hiszen ezt az interjúban is elmondták, pontosan tudták az erőségeiket, pontosan tudták a Ferencváros gyengeségeit, tudták, hol kell ezt kihasználni, hogy ebben nem fognak belealudni. Tehát nem az a csapat, nem az az edző, aki engedi, hogy elaltassa őket ez a várható játék erőbeli különbség.
Ez megint egy olyan edzői kvalitás, ami, hát hogy mondjam, van 14-15-12 világsztárod, nekik a motivációjukat, azt a fajta rajtra készségüket fönntartani legalább akkora, hogy mondjam, fegyvertény vagy képesség, mint maga a szakma. És ebbe is kiváló a Per, és nagyon komoly pedagógia, menedzsment és olyan fajta képessége van, ami azért, hát hogy mondjam, kevés kollégának van meg.
És hát az a tapasztalat, amit magukra szedtek, hogy vannak olyan meccsek, amikor azt mondja az ember, és ott nyilván más helyzetben voltak, hogy előbb-utóbb valahogy majd csak megnyerjük. És ez az, gondolom, az a gondolkozás, amit a négyes döntő hétvégére a BL-ben mindenképpen ki kell írtani, mert ott már tényleg a legfontosabb trófáért küzdenek, és lehet olyan gödör, amiből nincs kiút, tehát nagyon koncentráltnak kell lenni, hogy nem vagyunk annyira jók, hogy ezt bárhogy is megnyerjük.
Ez így van, ugye a Per már nem engedi a gödröt ásni se. Tehát az ásót se engedi elővenni. Tehát ő ezekkel már eleve az, hogy lesz valami gödör, az elképzelhetetlen nála. Ő azért az előző, mielőtt Győrbe került, tehát ő kétszer volt Bukarestben, volt a montenegrói válogatottnál, tehát amikor gond volt, akkor mindig a Bert hívták. Tehát ő nagyon komolyan tudja ezeket a helyzeteket kezelni, és főleg megoldani.
A forduljunk egy kicsit a férfi BL-re, ott már kevésbé örömteli hírekről beszélgethetünk. Tegnap játszott a Füksze Berlin otthonában a Van Veszprém, és már fantasztikus meccs volt, és tényleg a végletekig kiélezett, végül büntető párbajban búcsozott a Bakonyi gárda. Beszéljünk egy kicsit erről a visszavágóról, először is szakmai szemmel, hogy az a meccs nagy részében üldözte a berlinieket a Veszprém, de aztán sikerült is utolérni, és utána nagyon nyílt lett az utolsó szakaszára a mérkőzésnek és a párharcnak ez a találkozó, mégse lett meg. Mi múlott ez? Nyilván, ha leszámítjuk a büntető párbajt, és mennyire fájó ez a kiesés. Ugye ezt tavaly már sokat pedzegettük itt a podcastben, és több vendégtől megkérdeztem, hogy mennyire kell világvége hangulatnak lenni, a Magdeburg ellen egy góllal búcsúzik a Veszprém, de azért ez már tendencia, és nyilván a Füksze Berlin is egy elképesztő csapat, és a BL legesélyesebb együttese, és ilyen csapat ellen a Veszprém tényleg a végletekig az utolsó utáni legkisebb nüansszal búcsúzott, de búcsúzott.
Igen, hát ugye maga a különbség az nagyon-nagyon kicsi volt, és nyilván a végén a 7 métereseket megítélése, majd azt gondolom erről is beszéljünk egy-két gondolatot, ez nagyon nüanszokon múlt. Én egy komoly fordulópontot éreztem az első félidő 20-22. perce körül, talán ha visszaemlékeztek, 17-11 volt, és egy üres kapus gól lőhetett volna a Füksze Berlin, és akkor a Lasse Andersson egyből rálőtte, és egyedül volt üresen a Gitzel. Ha az bemegy, akkor
megtörhetett volna.
Akkor ott megtörhetett volna, én azt gondolom. Egyébként minden dicséret megilleti a Veszprémet, mert nagyon szépen visszajöttek a meccsbe. Én azok közé, az edzők közé tartozok, aki ilyenkor azt hozza föl oknak, hogy az az energia, amit a visszazárkózásra fordítottunk, az fölőrölte a csapatot. Egyébként a Berlin is megállt a második fél időbe, feljavult a Veszprém védekezése, és akkor, ha nem nincs az a periódus, akkor én azt gondolom, hogy talán elég lehetett volna a Veszprémnek a második fél idei teljesítménye. Tényleg azért ennél nehezebb elképzelni, szorosabb, én nekem volt szerencsém idegenbeli góllal, több lőtt góllal kikapni BL döntőbe Podgoricán, 7 méteresekkel elveszteni bajnokok ligája döntőt a Cseszeme Bukarest ellen 2016-ban, tehát át tudom érezni ezt, tényleg nüanszokon múlik, nagyon sajnáljuk. Ha azért összegészében nézzük a Veszprém egész éves teljesítményét, akkor azért én azt gondolom, hogy az is egy oka lehet, hogy ez tegnap nem sikerült.
Hogy látod, Peti, ezt a párharcot?
Inkább kérdeznék. Itt beszélgettünk már adás előtt is, de azt gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekelt. Ugye Csabi Paszkának volt a mérkőzés után egy olyan nyilatkozata, hogy bizonyították, hogy fel tudják venni a versenyt a legjobbakkal, az ő szintjükön vagyunk, vagy talán egy lépéssel hátrébb. És engem ez a vagy talán egy lépéssel hátrébb kitétel lepett meg a párharc fényében, hiszen egy olyan párharcban, ahol otthon plusz egy idegenben mínusz egy, és aztán hetesekkel dől el, külső szemmel nem gondolná az ember, hogy ez egy lépéssel hátrébb ott jelent, hiszen ez egy kvázi 50-50-es szituációból, amiben aztán valaki mégis tovább megy, és akkor erre volt a Gábornak egy jó gondolata.
Igen, ugye talán valóban kontextusában nem illett ide ez a gondolat most, vagy ez az okfejtés, inkább egy hosszabb szakmai elemzés kellene. Ez direktbe talán arra utalt, hogy a Veszprém az ide vezető úton nem úgy teljesített, mint a Füksze Berlin, hiszen talán lehet, hogy nem emlékszem jól, de az utóbbi BL szereplések során legtöbbször kapott ki a Veszprém itt a csoportkörben, és talán ezért gondolja. Illetve én azt gondolom, hogy egy picit felfogásbeli hátrányban van a világi csapataitól a Veszprém. Tehát az a skandináv rengeteg futásra, a Bundesliga csapatok által rengeteg futásra, 60 percen keresztül, és nem eredmény függő dinamikus játéka a Magdeburg, Füchse Berlin, Aalborg, és ide veszem még a Sportingot is Portugáliából, azok mögött van most kézilabda felfogásban, én azt gondolom, a támadás védekezés csere preferálásával, talán túlzott jelentőségével, itt van még azt gondolom egy lépésre a világ közvetlen élvonalától a Veszprém. Ennek ellenére nyilván van egy olyan kontextusa is, hogy most ez a két mérkőzés, ha sikerült volna továbbjutással, akkor sem lehet kidobni ezt a fajta gondolkodást. Elérték volna a célt, a Final Four-ba jutást, amit egyébként nagyon-nagyon megérdemelne már a Veszprém tényleg évek óta. Hát a győzelemről nem is beszélek, hogy mennyire szeretik ott a kézilabdát, meg Magyarországon is mennyien szurkoltak volna, de azért ezt látnunk kell, és ezt el kell mondanunk.
Ugye nekem az jutott eszembe, amikor ezt mondta, és talán meg tudtok benne erősíteni, hogyha azért egy ránézünk erre a párharcra, akkor a végén nem lehetett elhesegetni azt a gondolatot, hogy a Füchse Berlin ezt a továbbítást azért megérdemelte. Még akkor is, hogyha döntetlen lett 260 perc után a párharc, és jött a büntetők, amikről még beszélünk, de igazi lútri az mindig, és erre Svájk Pászkva is szétette a kezét a mérkőzés után interjúban, hogy ott már az edző nem tud mit csinálni, nem véletlenül fordul el, ő már ott kijelöli a lövőket, be is mehetne az öltözőbe, mert ez az ő dolga vége. De hogy azért a mérkőzés, két mérkőzés dinamikáját látva, és amit te is említettél, Gábor, hogy állandóan üldözni kellett az ellenfelet, és amit Mikael Lappelgren is kiemelt a meccs utáni flash interjújában, hogy talán az örölte fel az energiákat. Azért két mérkőzés alapján ezt is jelenteti, ez a kicsit hátrébb vagyunk, hogy azért mégiscsak a Füchse Berlin valahol megérdemelt ezt a továbbjutást, még úgy is, hogy a Veszprém újra meg újra megújult, újra meg újra tudta hatástalanítani a legerősebb fegyvereit a Füchsének, de valahogy mindig előrébb volt egy picivel a Füchse, és mindig a Veszprém volt, aki loholt.
Ez pontosan így van, és ne felejtsük el, hogy ha visszaemlékszünk az első mérkőzésre, ott is volt a második fél időben egy 5-6 gólos Füchse Berlin vezetés, ami átfordulhatott volna szintén egy olyan helyzetbe, ami gyakorlatilag eldöntötte volna a továbbjutást. Hál' Istennek egyébként, és ugye itt nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem a Veszprém ellen beszélünk, hanem arról a tendenciáról, ami jellemzi például a Bundesliga csapatok felfogását, hogy egy mérkőzésen belül abszolút nem mindegy, hogy tudsz 10-12-13 könnyű gólt lőni, vagy mindig támadnod kell, és energiákat, koncentrációt elhasználnod saját magadból, és lehet, hogy a végén ez ilyen helyzetekben ez hiányzik. És ezt tudomásul kell venni. 40%-át szerzi a Füchse Berlin, de a Magdeburg is, az ősz góljainak gyors előrejátékban. Elképesztő.
Az is elképesztő látni, hogy milyen hosszra nyúlik már egy ilyen első hullámos szakasz.
Ez így
tehát
van.
Ami régen az volt, hogy jó, hát a három paszból nem oldjuk meg, akkor fölállunk. Olyan szinten kering még a labda körbe-körbe az első lendületből, keresve megtörni azt, hogy hol lehet még megtörni ezt a rendezetlen védelmet, hogy nincs idő, olyan, mint egy fuldokló, úgy képzeli az ember kívülről nézve, hogy fuldokol bent a fent ragadt védősor, és reménykedik, hogy ez a hullám megáll valahol.
Amit most mondasz, Peti, ezt most komolyan vizsgálom egyébként. Nagyon jó, hogy mondtad, mert tehát a direkt indítások, a középkezdés utáni gyors lerohanások előtt még ez, amit most mondasz, amikor visszaér a védelem, és azt hiszi, hogy na most egy pillanatra megszusszanhatok, vagy kinézhetek a fejemből, magyarul nem koncentrálhatok, azt különleges nyomás alá helyezik a Bundesliga csapatok, és abba a pillanatba vagy nem sikerült visszarendeződni, vagy nem sikerült úgy cserélni, vagy a cserehely nem úgy töltődött fel az aktuálisan jól bejövő, vagy a pozícióját védő játékossal, és abba a pillanatba ráviszik, és két-három passz után gyakorlatilag meg se tudnak moccanni, és úgy befejezik a játékosok.
És ez ugye nagyon jó alapanyaga van a Füchsének, és nekem az jutott eszembe, hogy amit még talán itt kicsit hiányérzete van az embernek, és ez ugye most már az évek óta a Veszprémnél, hogy az ilyen nagy csapatok ellen nem arról beszélgetünk, hogy a Veszprém hogyan tudja a saját akaratát érvényesíteni, bár bizonyos értelemben igen, de hogy inkább a reakció a más csapat játékára. A Veszprém le tudja lassítani a Füchse Berlint eléggé. Tudja úgy kontrollálni a játék tempóját, hogy a Füchsének ez a rohanása ne érvényesüljön, ugyanígy tavaly a Magdeburg ellen. Hogy lehet, hogy az lenne az irány, hogy végre lássunk egy olyan Veszprémet, amelyik inkább vagy idomul ehhez a fajta modern kézilabdához, akkor úgy kell igazolni, akkor úgy kell a játékos politikát felépíteni, vagy valahogy, hogy mégis az ő játéka érvényes, mert akkor lesz meg az a kis vezetés, az a kis előny, ha nem is feltle 6-7 gólos, ahogy ami a Füksérnél vagy a Magdeburgnál előfordul, és amit le is tudnak adni olykor, de hogy akkor az ő kezükben van a dominancia, és ők érzik azt, hogy a másiknak kell reagálnia állandóan, és persze ebben a pályázban Svájj Pászkvál fantasztikusan reagált sokszor a Füksérbeli játékára, tehát a házfeladat el volt ilyen szempontból végezve, csak ez is egy, lehet egy pici hiányérzet, hogy állandóan a Veszprémnek kell reagálni.
Nekem ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye sokszor beszélünk arról, hogy a zárkózás az fizikailag nyilván kivesz meg, megterhelő mentálisan is, viszont az utolérésnek a lélektana, amikor utolérem a nagyon sokkal vezető ellenfelet, az ugye szokott adni sok esetben egy olyan lelki, olyan mentális töbletet, amiből mondjuk pont egy ilyen kritikus szituációban, mint egy 7 méteres párbaj, a sportnak bizonyos szegmensében szoktuk látni, hogy az tud egy olyan pozitív lehetőséget adni, hogy a hátulról érkező kerül lendületbe, és gyakorlatilag azzal tud tovább jutni, nyerni, stb. Most, amit mondtál, Peti, annak kapcsán merült föl bennem, hogy ha már egy ilyen párharcban nem a Veszprém diktál, nem ő a domináns fél, de tudja tartani az első meccsen, meg tudja verni az ellenfelét, tudja tartani, vissza tudja hozni a meccset, hogy akkor ez nem lehetne akár egy ilyen szituációban egy döntő tényező, hogy igenis a Füksze Berlin tudtuk tartani, vissza tudtunk jönni a meccsbe, akkor ebből belevinni valami olyan többlet energiát a végébe, ami aztán át tudja fordítani, vagy egyáltalán ez lehet, hogy megtörtént, csak ennyire volt elég?
Lehet, hogy megtörtént, és ez játékos, illetve karakter, hogy van-e ott abban a pillanatban a pályán olyan játékos, mint ahogy a Gitzert látjuk évek óta minden világversenyen, zárójel, ne felejtsük el, hogy időkérés 20 másodperc a vége előtt a Gitzel elejtette a labdát. Igen. Tehát megbotlott, vagy nem tudom, kicsúszott a kezéből, tehát azért mindenki emberből van, és számomra egyébként ezt nagyon jó volt látni, mert a fiúhoz hasonlót nem láttam az elmúlt években. Ez annyira komplex, és annyira extra ez a srác, mind kézilabdában, mind mentálisan, de láttuk, hogy ő is tud hibázni, és egyébként még amit a Peti mondott, hogy igen, ez játékos, illetve edző függő, hogy milyen politikát alkalmaz egy klub, és hogy milyen stratégiát, milyen fajta filozófiát van magának, a klubnak, az edzőnek, és az hogyan illeszkedik be a nemzetközi trendbe, és hogy hogyan tud idomulni, képes-e egyáltalán beleidomulni. Azért azt se felejtsük el, hogy az első mérkőzésen a Füksze bebizonyította, hogy gyakorlatilag 8 emberrel le tud játszani 60 percen keresztül. Ez félelmetes. De csak a keddi Hannover-Flensburg mérkőzésre, nem tudom, láttátok-e, tehát az is félelmetes volt. Tehát szerintem 80 gól is, és a nézésbe elfáradt az ember, annyira jó kézilabda volt. És itt a visszavágón viszont nagyon komolyan forgatta. Itt nagyon komolyan a Gröndától kezdve baláklövő, tehát nagyon szépen forgatta a csapatát, 7-6 osztak, úgyhogy egy nagyon komoly taktikai csata volt a lép. Itt most az első nagyon jól működött a 7-6 a 4 középsővel, itt azért az nem annyira jól működött, hozzáteszem, hogy itt is azért a 7-6-nál megvoltak a helyzetek, igen. csak a kapus kivédte sajnos. Igen, a Miroszávjev kivédte, és akkor abból az demoralizáló, hogy kapsz egy vagy két üres kapus gólt, de nagyon komoly csata volt, és hát nagyon sajnáljuk, hogy ez most nem sikerült.
Egy gondolat azért erre, már az első mérkőzésen is nagyon sok mindent próbálhatott Svájj Pászkvál, tényleg egy elképesztő taktikai csata volt, ahol két bálózás, akár báló nélküli játék 6-6-ban, báló nélküli játék 7, tehát mindent megpróbált, minden egybeállóval, két bálóval a 7-6, minden volt próbálva. Itt már látszott, hogy itt tényleg kisimult, hogy mit akar próbálni. Ha egy tényleg laikus szemmel, honnan tudhatja ez edző, vagy ez teljesen lútri, hogy a 7-6 adott szituációba hozni fog, vagy vinni. Mert most rövid ideig alkalmaztak Svájj Pászkvál, már látta, hogy ebből baj lesz. Lett is végül. De hogy ezt lehet-e látni? Vagy mi ez egy ilyen bedobott kártya, ami ha jól sül, akkor meccset nyerünk vele, ha rosszul, akkor meccset bukunk vele, de nem lehet előre nagyon látni.
Nagyon látni nem lehet, illetve az a ugye a mind a puding próbája, az, hogy sikerül vagy nem, az evés, ízlik vagy nem, vagy tehát ha kapsz belőle az első, második akció után, nem sikerül és gólt kapsz belőle, akkor a második után elgondolkodik az ember, hogy ez ma nem működik. Valami miatt nem működik. Az első ragyogóan, emlékszünk a Dodic, ott fantasztikus volt. Most készült rá, nyilvánvalóan a Krikau, egyébként az első támadásnál már ott szépen le is csapdázták, meg ott nagyon szépen az ellenoldali kettes föllépett rá, és leszűkítették ott középen a területet, tehát ott létszám azonos helyzetet hoztak, nem is akarok most itt nyilván a szakmába úgy belemenni, tehát nyilván készültek rá. Ilyenkor egy edző fejébe, ismerve a Xavi Pasquált, akinek BCDE terve is van mindenre, nyilván megvan az, hogy ezt most nem, és akkor hozok mást, akkor visszamentek 6-6-ra. Hát ez ugye úgy szoktuk mondani, ez olyan, mint egy sakkjátszma. És akkor nem, hogy egyelőre gondolkodok, hanem már azon gondolkodok, hogy amire gondoltam, ő lép egyet, és én arra mit fogok lépni. És ugye, hogy az működik-e? Mert még egyszer, ez a 7-6 itt most működött, tehát ott volt a helyzet, az ígyszer, csak be kellett dobni. És ez nem sikerült.
És jött az a büntető párbaj, ahol egy ország kockázta ki képernyőkön deszka büntetőjét, aki ugye már a rendes játékidőben is kritikus helyzetben hibázott egyet, és nyilván ez a, és egyébként meg ugye amúgy is egy büntető párbaj volt már a meccs is, a Füksebergen, ha jól emlékszem, 10 büntetőt dobott, ami szintén abszolút a játék a része. Hogyha nem lesz gól, akkor nekik az is tökéletesen megfelel, hogy a Gitzel féle kígyózásból egy büntető összejöjjön, tehát gólértékű támadások azok is, de hát aztán jött a büntető párbaj, ahol még azt sem mondhatjuk, hogy feltétlen mentálisan összeomlott volna a Veszprém, mert tényleg egyel kevesebb büntető, és egyel kevesebb bedobott büntető is 2 centi, vagy 1/2 centi, vagy milliméterek, és ez döntött egy ilyen párharcban.
Igen, ugye azért ne felejtsük el, és úgy teljes a kép, hogy azért a Ferejhőfer és a Gröndál is kihagyott.
Igen.
Zicser, vagy bocsánat, 7 méterest a rendes játékidőben, így van, mondván, hogy a Gitzel így van, annyi hetesük van, és annyit kell lőniük. Én azért, és itt előtte erről is beszélgettünk, nyilván ez szerencse, karakter, lelkiállapot függő, és nagyon nehéz ebbe beleavatkozni, talán avval lehet beavatkozni ilyenkor egy edzőnek, és ez az én privát saját véleményem, hogy nem hogy kidobja, hanem az, hogy ki ne dobja. Hanem hogy ki ne dobja, inkább a tapasztalat, a 60 perc, vagy 70 perc, vagy 90 perc, amíg tart most már egy mérkőzés lassan, mert annyira hosszú, az alatt nyújtott teljesítménye, az alatt nyújtott mentális állapota, a testbeszéde, de hát nagyon-nagyon kevésen múlik ez, ezt azért el kell fogadnunk, és azért ne felejtsük el, és így teljes a kép, hogy azért 2 héttel ezelőtt a Magyar Kupában azért ez a Szeged ellen, ez jól sült el a Veszprémnek. Tehát ott azért az Appelgrénnek, hogy mondjam, a dominanciája, és ott pedig a Smarassonnak az a fajta, hogy mondjam, kicsit bizonytalansága, vagy ez a visszahúzott alsó, ami szintén egy ilyen, hogy mondjam, kódolva volt abból a pozícióból. Ennyi múlik.
Adásunk végére egy relatíve friss hírrel a hét elejéről foglalkoznánk. Ugye este játszik BL visszavágót a Magdeburg ellen a Van Veszprém is, az OTP Bank PIK Szeged is. Ott nagy a különbség, mi nagyon szurkolunk, hogy csodát tegyen a Szeged idegenben, de azt hiszem nem ez a realitás, és ott azért már nagyon nagyra nyílt az olló az első mérkőzésen is, de bízunk még benne itt az adás idejében, hogy lesz magyar csapat Kölnben. Viszont egy fontos hír és egy rövid reakciót várok tőletek, hogy Bodó Ricsi eligazol Szegedről. Érdekes kérdés az, hogy mennyire méltó körülmények között-e. Mindenesetre nem számolnak vele a következő idény keretében, és ő visszatér Tatabányára. Mennyire lepett meg ezt titeket, és mennyire érzitek ezt most egy jó döntésnek, akár Ricsi szempontjából, aki azért egy jó ideje keresi a formáját, akár a Szeged szempontjából.
Hát az látható volt ugye elsősorban a játékpercekben, és a Ricsi teljesítményén, hogy azért ő nem valahogy nem passzol bele abba, amit az Appelgrén szeretne. ilyen van, én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig az a döntő, hogy normálisan, méltóképpen, mert a Ricsi azért nagyon sokat tett a Szegedért, igen, legyen ez kommunikálva, elintézve és lezárva, elbúcsúztatva. Az, hogy el fog menni, bocsánat, vissza fog menni Tatabányára, ne felejtsük el onnan igazolt, az én azt gondolom a Tatabánya szempontjából egy jó dolog, a Ricsi szempontjából is, mert egy nagyon jó helyre megy, egy nagyon jó közegbe megy, és azért ne felejtsük el, hogy a válogatottban még van tennivalója a Ricsinek, én sok sikert kívánok neki.
Peti?
Bár ugye most pont a válogatottban sérülés miatt nem tud pályára lépni sajnos, ahogy azt ugye már lehetett számítani pont a kupa előtti sérülése kapcsán, de ugye ez is most lett hivatalos a napokban, igen, hogy
szerbe kell lenni, válogatott keret.
Így van, hogy nem fog tudni pályára lépni. Hát azt, hogy most jó döntés, vagy nem jó döntés, én ebben azért nem szeretnék állást foglalni, uh-huh, mert a férfi kézilabda az kevéssé szakterületem, azt majd az idő meglátja. Inkább egy általános gondolat, hogy azért olyan esetekben, amikor egy játékos egy adott filozófiába, játékrendszerbe kevéssé tud beilleszkedni, akkor adott esetben tud jól elsülni a váltás. Lehet, hogy ez most egy ilyen szükséges, kötelező lépés volt az ő pályafutása szempontjából, és ez tulajdonképpen így akkor mind a három félnek, a küldőcsapatnak, a fogadónak is, meg magának a játékosnak is tehet jót.
A tegnapi Ferencváros elleni mérkőzésen egyébként volt lent riporterünk, aki a szurkolókat kicsit megszondáztatta, hogy mennyire örülnek Ricsi érkezésének, úgyhogy azt is azért tegyük hozzá, hogy ez tatabányai szemmel is egy óriási fogás, és a tatabányai szurkolók nagyon várják Ricsit vissza, és az adhat a Ricsinek is egy új, Bodor Ricsinek is egy új lendületet, hiszen olyan közegben, ahol nagyon várják, és persze Szegeden is nagyon szeretik a szurkolók, hogy tényleg egy klublegendaként távozik, de visszamegy egy olyan csapathoz, egy olyan klubhoz és egy olyan szurkolótáborhoz, ahol talán újra meg tud újulni.
Így van, egyetértek abszolút.
Nagyon szurkolunk neki is, hogy ez jól süljön el. Nagyon szurkolunk majd jövő héten a magyar férfi kézilabda válogatottnak is, amelyik majd lejátsza két mérkőzését Szerbia ellen. Ezzel mindenképpen foglalkozunk a jövő heti podcastben, meg a hétvégi magazinban is természetesen, hiszen hétfőn már megkezdődik az edzőtábor, és onnan is jelentkezik majd kollégánk. És foglalkozunk majd természetesen ott is a magazinban a hét BL meccseivel, illetve az összes bajnoki valami, ami fontos volt, úgyhogy tartsanak majd akkor is velünk, hogy jövő héten a podcastben, és köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.